Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tarianna Mária, pszichoanalitikus. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot!
Segítene nekem tisztázni azt a fogalmi keveredést, ami kezdődik a pszichológussal, a pszichiáterrel, a folytatódik a pszichoanalitikusnál, és akkor még hosszan lehetne sorolni a másik ember életével foglalkozó, nem tudom, hogy szakmák-e, sorát, amiben van életmentor, coach, életvezetési tanácsadó, és még sorolhatnám. Kinek mi dolga?
Akkor mondom, az egészségügyben dolgozik, és klinikai szakvizsgát tud szerezni a pszichiáter. Ő orvosegyetemet végez, pszichiáter, ideggyógyász, neurológus, bárki lehet. A pszichológus általában bölcsész végzettségű, majd utána a pszichológia szak, ugye, mert hogy a pszichológia szak, mint az egyik bölcsészettudományhoz tartozik, társadalomtudományok része. Utána klinikai szakképzést végez, utána pszichoterapeuta szakképzést végez, ezt mind vizsgával zárja, majd utána és alatta is folyamatosan úgynevezett módszer-specifikus képzésben vesz részt, így szerez mondjuk pszichoanalitikusi címet. A coach képzés az egy, azt gondolom, hogy főképpen Amerikából elterjedő, szétfutott irányzat, vagy mondjuk trend. A coach az egy olyan tanácsadó, aki nyilvánvalóan nem végez ilyen hosszú képzést. Vannak 2-3 éves képzések, az mondjuk a komolyabbak közül való, de nem az egészségügy területén, nem a klinikum területén. És ha valaki coachként végez, akkor dönthet úgy, hogy ő olyasfajta tanácsadó lesz, aki megmondja, hogy szerintem mikor mit kell csinálni. De itt van egy nagyon nagy különbség. Az emberek általában szeretik, különösen szerintem a 21. század katyvaszában szeretik néha azt az állapotot, amikor valaki, ezt most nem a coachok ellen mondom, de általában is igaz, hogy néha az emberek vágynak arra, hogy a 2x2 egyszerűségével leírható válaszokat kapjanak. Csináljam? Ne. Csináljam? Igen. Ehhez képest mondjuk egy pszichoterapeuta, pszichoanalitikus, tehát egy klinikai pszichológus, aki pszichoterápiás képesítéssel rendelkezik, melyért éveket dolgozott és tanult, ő nem a saját életéből vett példákon keresztül ad tanácsot, hanem azt segíti, hogy az illető a saját életében, saját karaktervonásai segítségével, a saját önismeretének a fejlesztésével a saját megoldó képleteit találja meg, fedezze föl, és utána legyen annyi önbizalma, önbecsülése és önértékelése, hogy azzal elkezd élni.
Vagyis neki is dolgozni kell azon, hogy saját magában megtalálja, mondani, ehhez kap segítséget.
A pszichoterápia mindig egy nagy közös munka. Nincs varázsvesző, nincs tuti mondat, nincs olyan lehetőség, hogy nagyon lerövidüljön a dolog. Mindez nem azért van, mert a pszichoterapeuták végtelenül lassúak, és nem hagyják ezt a folyamatot gyorsan, hanem azért, mert mindenkinek megvan a maga pszichés sebessége. Erről nem szoktak tudni az emberek, de bármit is gondoljon önmagáról, vagy az ismerőséről, aki 2 hónap alatt elérte, hogy nem tudom én mi, azt ő lehet, hogy 6 hónap alatt fogja elérni, mert vannak a személyisége tudattalan érzelmi tartományában más típusú elhárító mechanizmusok, elfolytások, amelyekkel ő másfajta pszichés sebességen fog működni.
Mi a terapeuta és az analitikus közötti különbség, már ha van, vagy csak ez egy fokozat?
Ez 2 külön cím, inkább azt mondanám, hogy a pszichoterapeutaság alapfeltétele, hogy legyen valakinek módszer-specifikus képzése, tehát ilyen módon egymás feltételei, a pszichoanalízis, az pedig a leghosszabb feltáró terápia, majdnem, hogy leghosszabb képzési idővel a legkomolyabb egyik módszer.
Mi az analízis, meg a terápiának a célja. Mi, hova akarja elvezetni közösen az embert, aki egy ilyen szakemberhez fordul?
Hát Általában klinikushoz mindenki akkor megy, amikor vagy tünetei vannak, vagy úgy érzi magát, hogy nehézül az életvezetése. Tehát ezek általában olyan helyzetek, amikor a konkrét cél az van valami, vagy valamilyen pszichés állapot javítása, vagy mondjuk, ha valaki önismereti igénnyel rendelkezik, akkor az, hogyha mondjuk észrevette, hogy az életében mindig ugyanazokat a köröket futja, mindig ugyanolyan módon ér véget a párkapcsolata, mindig ugyanúgy kezdi magát érezni, mindig a munkahelyén ugyanaz történik vele, a barátai ugyanúgy tolnak ki vele, és a többi, akkor egy idő után nyilván vannak, akik azt mondják, hogy valami nem teljesen működik jól, és akkor ezt akarja megérteni. A pszichoterápia meg a pszichoanalízis az úgy néz ki, hogy a fedőfogalom, mondjuk a nagy főfogalom, amiben ezek tartoznak, a pszichoterápiák közé tartozik a pszichoanalízis, mint egy olyan feltáró terápia, ami abban különleges, Sigmund Freud óta, hogy a páciens díványon fekszik, hogy mögötte ül az analitikus fotelban, hogy ez szabad asszociációval történik, az analitikus szabadon lebegő figyelemmel követi a pácienssel szabad asszociációit, majd egy idő után, amikor arra érettnek látja a helyzetet, akkor egy értelmezésben összehúzza, amit hallott, amit addig megismert, a szaktudását, és azt egy olyan mondatban adja át az analizandusznak, hogy az elfogadja, megértse, az átmenjen egy belátó gondolkodási folyamaton, mert van egy nagyon komoly felismerése már Freudnak, hogy a szorongások többsége az egy olyan tudattalan érzelem, amelyet, hogyha megértünk és átemelünk a tudatos tartományba, akkor elkezd megváltozni, majd utána enyhül, majd utána elmúlik. Tehát pszichoterápiában általában az emberek, mint fogorvosnál is, ugye akkor mennek, amikor már föl van dagadva a feje, és nagyon fáj a foga, és egész éjjel nem aludt. Az emberek csekélyebb hányada jár fél évente fogászati ellenőrzésre. Bár az utóbbi évtizedekben ez nyilván más megítélés alá esett mindig a pszichológia. Én már azt évek óta mondom, hogy ezt sem kéne máshogy kezelni. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki pszichoterápiába megy, akkor valami így nem stimmel vele, hanem arról van szó, hogy ő egy olyan tiszteletre méltó felfedezést tett, ugye azt mondta, hogy én szánok időt arra, hogy elkezdjek önmagammal foglalkozni azért, hogy mondjuk minőségibb legyen az életem érzelmileg.
Akinek foga van, lehet, hogy lelke is van. Ugyanúgy kell a kettőt időnként karban tartani.
Pontosan.
Ilyen egyszerű.
Pontosan.
Köszönöm, hogy ezt elmagyarázta.
Szívesen.
Mivel foglalkoznak ma leggyakrabban, ha van valamilyen leltár a pszichoanalitikusok? Milyen probléma típusokkal mennek oda az emberek?
Azt gondolom, hogy általában szorongásos panaszokkal, általában azzal, hogy valami nem működik az életben, de ha a mai szakirodalmi trendeket nézzük, akkor ugye én is felnőtt szakos vagyok, akkor a felnőtt emberek nagy hányada azért fordul terapeutához, mert azt szeretné átélni, hogy jobban érzi magát a bőrében, átlátja a munkahelyi problémáit, az élete problémáit, de 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, akkor, vagy inkább 25, vagy 30, na pláne 50, meg 70, az akkori panaszokban döntően nagyobb szerepe volt a szorongásnak, mondjuk így egy olyan depresszív érzésnek, ami egy ilyen inkább szomorúsággal, vagy bánattal telített érzés volt. És az utóbbi két évtizedben a legnagyobb mérvadó amerikai angol pszichoanalitikusok is azt mondják, hogy a páciensek többségének valóban vannak depresszív állapotai, de az nem feltétlenül a szomorúság bánat, hanem inkább a kiüresedés és narcisztikus üresség érzésével jellemezhetők. Tehát nagyon gyakran azt látjuk, hogy a hajdani mondjuk személyiségképek vagy tünetek mögött kicsit keményebb, narcisztikusabb, inkább az agresszió köré csoportosítható működésmódok vagy érzelmek vannak, ami alatt most nem azt értem, hogy mindenki hiperagresszív, hanem hogy az a nyugtalanság, amivel éli nagyon sok ember az életét, az az irritáltság, ingerlékenység, ami azt gondolom néha még az úton is látszik, amikor autóba ülünk, hogy mennyire nullázódik le az empátia néha, amivel egymás felé fordulunk, hogy ez bizony megjelenik, és hogyha valakinek az életében ez zavart okoz, akkor azért csak elmegy valahova, hogy segítsenek rajta. Úgyhogy a tüneti megjelenés, vagy az érzelmek mintázata, az mondjuk azt lehet mondani, hogy az utóbbi 30 évben, de ha nagyon szőrözni akarnék, akkor tulajdonképpen már a 80-as évektől kezdve megjelenik az analitikus szakirodalomban az, hogyha az emberi kapcsolatok atomizálódnak, hogyha a fogyasztói társadalom egyre inkább az énesség felé víz, tehát az önérvényesítés és az önbecsülés az lesz a mindennapos drogunk, hogy én megvettem, nekem sikerült, én klassz vagyok, akkor ez el fog vezetni oda, hogy megjelenik törvényszerűen a kapcsolatok, a társas kapcsolatok erodálása, mert ugye a társas kapcsolatban mégiscsak kölcsönösség kéne, elfogadás, tisztelet, meg empátia, meg ilyen nagyon múltszázadi fogalmak, hanem ehelyett a narcizmus, az önérvényesítés, az érdekérvényesítés kerül előtérbe, és akkor az emberek hajlamosak arra, hogy úgy izolálódnak, hogy észre se veszik, hogy már nem négy barátja van, hanem csak egy, és azzal is nagyon rég találkozott valójában, mert üzeneteket váltanak, de azért van barátja, csak hogy így igaziból már nincs beszélgetés. Szóval, hogy bedarálódnak az életbe olyan fontos dolgok, ami segített volna, hogy megőrizzük az empátiát, vagy megőrizzünk olyan nyugalmat, vagy jó érzéseket, amiktől, hogy egyszerűen fogalmazok, lágy marad a személyiségünk. Ma a korunk hőse ember, az kemény, az megy előre.
Hogy maradhat lágy az ember személyisége, amikor tegyük föl benne él egy családban, és azt gondolja magáról, neki azért kell mindenki mással nagyon keménynek lenni, hogy a családban jó legyen mindenkinek, magyarán keressen elég pénzt, legyen új autó, legyen új ház, és a családban ő jól tudjon élni. Nem ezért csináljuk a keménységet? Nem ezért hajtunk mindenféle munka után, és nem azért próbáljuk magunkat jól eladhatóvá tenni? Hogy vagyok lehessünk?
Az a baj, hogy már nagyon régóta nyilvánvalóan összecsúsznak fogalmak. Az összecsúszás az mondjuk úgy néz ki, hogyha kemény vagyok, harcias, akkor sikeres leszek. Ha ezt nem csinálom, hanem lágy vagyok, akkor az nyilvánvalóan egy idő után ekvivalens a lúzerrel, mert akkor így nem fog senki, engem mindig hátra löknek még a középben is a sorban. De közben meg az az igazság, hogy nyilvánvalóan ezeket, most lehetne munkahelyeket sorolni, hogy nyilván pénzintézeti területen ez fokozottan érvényes. A média területein az agresszió szerint kihabzik az ablakon, mert hogy ha lehetne néha az emberek egymást így kilöknék az ablakon, hogy így, hogy ő jusson jobb helyzetbe.
Ne takarj, hát én akarok elő lenni.
Így van. Ez a fogyasztói társadalom információs kor együttesének egy olyan hatása, amiben a saját érdek előtérbe helyezése látszik mindennél fontosabbnak. De közben meg ez egyáltalán nem szavatolja azt, hogy az ember aztán otthon hazamegy, és puha maciként átöleli boldogan a családját, és ott akkor mindenki puszit kap és boldog, mert általában az történik, hogy az egész nap elszenvedett hatásokat otthon egy kicsit ki kell lögybölni. Így jutunk el oda, hogy a családokban a kommunikáció, az egymásra való figyelem, az nagyon gyakran átvált, és mindenki igazából kanalizációs lehetőséget keres, tehát azt keresi, hogy tudnánk kicsatornázni a napi feszültségét, és nem feltétlenül beszélgeti, hanem vagy az, hogy mindenki nyomkodja az érintőképernyőjét, vagy azért még azt az e-mailt megnézi, na még abba azért belekukkan, na még ezt a izét átgörgeti, na azért valakinek megnézi az Instagramját, vagy megkérdezi, hogy mi lesz ebédre, és akkor esznek nagyon sokszor némán, vagy akkor jó, hát akkor nézzünk meg Netflixen valamilyen sorozatot. És ez most egy karikírozott kép volt nyilván, de azért az nagyon látszik, hogy az emberi kommunikáció is változik, a családon belüli kommunikáció is változik, mert olyan, minthogyha azt látnánk, hogy erőfeszítés kell az otthoni érzelmi rendszer jó működtetésére.
Otthon is erőfeszítés, amikor egész nap csak erőfeszítést tettem mindenhol
máshol. Az erőfeszítést úgy értem, hogy mondjuk az ember hazamegy hullafáradtan a munkából, és igaziból mondjuk szeretne eltűnni egy kád forró vízben, még kapasé akkor is. És akkor ehelyett az van, hogy beszélgetni kéne, mert valamelyik családtag beszélgetni akar. Ilyenkor ugye mit lehet tenni? Ez a hagyjábékén megyek fürdeni majd utána, vagy azt mondom, hogy kifújok egyet, és beszélgessünk. De nem úgy, hogy én most tulajdonképp megtettem érted az óriás dolgot, és akkor leszel szíves, igen, 4 perc alatt elmondani, amit 44-ben akartál, mert nem érek rá, hanem, hogy tényleg átgondoljuk, hogy a családban egymás társas, nem is csak a családi barát, hanem a baráti közösségben is, a kompromisszum az nem úgy néz ki, hogy én, hanem az úgy néz ki, hogy én, hogy te most nekem, én aztán neked, hogy legyen egy kiegyenlített helyzet. Azt nem győzöm én elégszer hangsúlyozni évek óta, hogy a 21. században az igazi jó emberi kapcsolatokban beszélgetés van. Igazi. Nem írásolvasás. Nem írásolvasás. Beszélgetés. Face to face. Ilyen hangokkal.
Hol van az a felismerési pont, ha van az életünkben, ami oda vezet el, hogy nem muszáj mindig, minden helyzetben győztesnek lennünk, mert akkor lehet, hogy jobb lesz az életünk úgy általában. Mert jól értem, ezt a pontot valahol meg kell találni.
A versengő életmód az egy olyan életmódnak látszik, ami olykor csoportnormából jön. Tehát ha valaki versengő munkahelyen dolgozik, akkor ő a csoport egy tagja, akkor aként úgy tud működni, hogyha felveszi a csoportnorma fontos jellemzőjét. Egy versengő csoportban a szélen állni, az a kis pad, akkor ő azt fogja érezni tényleg, hogy nincs benne mondjuk így a flow-ban. Amúgy a versengésből úgy lehet kimaradni, hogy az ember saját magában hoz egy döntést arról, de ehhez kell, hogy az önértékelés, önbecsülése, önbizalom háromszöge stabilan álljon, hogy ő, amit el akar érni, azt el fogja érni azon a sebességen, ahol ő, és nem fog rivalizálni. Nagyon nehéz ma nem rivalizálni. Az online tér, vagyis a közösségi média, főleg az Instagram, de a YouTube-ot is mondhatnám, de a Snapchat-et végképp a tinédzsereknél, a folyamatos képi megosztással állandóan rivalizációs lehetőségeket ad mindenkinek.
Kinek jobb mindig az élete, ki volt jobb helyen, kinek szebb az autója, kinek
és mindenkinél van
háza,
szebb.
És mindenkinél van szebb.
Így van. Minden fantasztikus. Nyilván mindenki a Maldív-szigeteken nyaral, tök jól néz ki. Egy kis szerkesztés után abszolút látszik, hogy 4 nap alatt lefogyott 20 kilót, és gyönyörű. Na most ebben a képi versengésben valójában egy versenyt látunk. A versenyen mindenki indul. A versenykiírás az megtörtént 15 évvel ezelőtt, csak senki nem vette észre, és most mindenki ott szaladgál egy olyan pályán, ahonnan utána bejut egy olyan csarnokba, egy olyan sportcsarnokba, ahol még mindig azt hiszi, hogy versenyez, csak éppen lelakatolták annak a kapuját. Szóval ugye ezek az online csoportok. Ezek azok a csoportok, amelyeket két módon szoktak jellemezni. Egyrészt ugye az echóval, másrészt ugye ezek narcisztikus buborékok. Nyilván mondjuk 20 éves kor fölött általában mindenki a barátaival beszélget, ugye ekkor mondjuk azt, hogy záródik egy olyan buborékban, ahol a barátai és az ismerősei azt visszhangozzák, amit ő szeretne hallani. Itt is van versengés, nagyon komoly. De a lejjebb lévő korosztályokban ott pedig jóval zártabbak ezek a csoportok, mert ott a korosztályi elvárás, a csoportnormának az online verziója is működik, tehát mondjuk egy 10 és 20 év közötti ember, vagy 12 és 20 év közötti gyerek, kiskamasz, kamasz és tinédzser nagyon nehezen tudja ma megtenni, hogy hálózatban nincsen, és nem csoportoknak tagja, és nincs, nem veszi fel azt az online ritmust, amit kéne. És hogyha a szülei ebben nem segítenek, hogy ebből szálljon ki, akkor ő beszáll, és nagyon hamar egy olyan szituációban találja magát, amire azt lehet mondani lélektanilag, vagy csoportdinamikailag, hogy egy heterogén, moderálatlan csoport. Mert ugye benne vannak mondjuk 40-en, akik valóban beszélgetnek, de ha az ismerősök létszáma mondjuk valójában 1600, akkor ugye az egy olyan porond, ahol mindenféle indulat meg érzelem kezd jönni menni, és értelemszerűen a moderálatlanság, tehát a nem vezetett csoportoknál mi fog beindulni, zárt határok között, mert ugye ugyanabban a layoutban csücsül mindenki, és nem iratkozik ki a csoportból, mert benne kell lenni, akkor ez egy csoportdinamikai jelenség, hogy lesznek vezetőnek jelentkezők, az ekkora tömegnél nyilván, de már 40 embernél is, az fogja jelenteni, hogy némi indulattal áll az élre, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy megindul a csoporton belül először az indulat, aztán az agresszió. Az agresszió, ha valaki nem moderálja, az akkor eszkalálódni fog. Abban a tinédzser korszakban, amikor az amúgy is a személyiség fejlődés része, hogy a kortárs agressziónak meg kell jelennie, hát akkor ez végképp kihabzik. Ha kihabzik és senki nem kezeli, akkor pedig ott nyilván beindul a csoportnak egy olyan működése, ahol különböző szerepek osztódnak le, és lesznek a centrális magban, lesznek a körülötte lévő holdudvarban, és lesznek leszakadók, még végképp marginalizált helyzetűek, akik szélről figyelik, hogy mi történik. De ők is meg kell, hogy küzdjenek a rivalizációs érzésekkel, ami nyilván a vágy felkeltése miatt indul el, hogy én is akarok egy olyat, mint amilyen neki van. Én is olyan akarok lenni, mint amilyen ő. És ebben én azt tartom a legrosszabbnak, hogy miután nagyon fiatal életkorban regisztrálnak ezekre az online felületekre a gyerekek is, és a szülők nem mindig figyelnek erre, olyan korai éretlen személyiség állapotban éri őket ez a rivalizációs hatás, amire egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy a biológiai életkorukhoz rendelhető érzelmi apparátus nem áll rendelkezésre. Hát még egy felnőtt is nagyon napokig tudja hordozni azt az indulatot, és aztán kétségbeesést vagy szorongást, hogy őt mondjuk betámadták az interneten, hogy azt mondták neki, hogy nem tudom én, akkor most képzeljünk el egy 15 évest, akinek ez ráadásul mondjuk a saját osztályából jön, de nem face-to-face, hanem az online csoportban, amit mondjuk a tanárok nem is látnak, sőt, hogy szörnyebbet mondjak, ugye az is simán meg tud történni, hogy áldozat és agresszor egymás mellett ül a padban, és a tanárok még azt is hiszik, hogy tám barátok.
Ha a szülő segít ebből kiszállni, akkor hova száll ki a gyerek? Van-e élet egyáltalán az online kapcsolatokon kívül most, amikor mindenki ott van?
Hogy ne lenne élet? Hát ez itt nem a reklámhelye, de én az összes kötetemben, és az legutolsóban mindenképpen, az egyik legfontosabb mondani valónak azt éreztem, ami amerikai kutatóktól is származik, hogy ez itt most egy olyan átmeneti korszak, amikor az online élet, hogy odasimult az offline élet mellé, minden szülőnek kell hozni egy döntést. A döntés az arról szól, hogy ő ezt a korszakot veszélyesnek tartja, vagy nem tartja veszélyesnek. Nagyjából minden mérvadó kutató egyetért abban, hogy ma egy család nem engedheti meg, hogy ne legyen média stratégiája. Nem mintha ő egy szolgáltató lenne, hanem azért, mert a családnak tudnia kell dönteni arról, hogy ki, mikor, mennyi okos eszközt használ, mennyi időt tölt ezzel, és ezt valahogy illeszteni kell a család offline életébe. A veszélyesség az nyilván egy nagyon komoly döntés. Én azon kutatók közé tartozom, akik megpróbálnak középen maradni, tehát mondjuk így meghamisítva, vagy letagadva az internet jó használt a fejlődés eredményét, mindazon vonásait, amelyek nagyon hasznosak, ezeket tényleg megtartva. Azt kell mondjam, hogy az, hogy a közösségi média milyen veszélyes lett, az azt gondolom, hogy most kezd világossá válni sokaknak, holott már 10 éve látszik. Most lehet azt mondani, hogy egy családban az offline életet kell olyanná visszavarázsolni, és face-to-face helyzeteket teremteni, hogy egy gyereknek látszódjon, hogy az online tér csillámpora mellett az offline egyébként, amit élni kell, az legalább olyan klassz, vagy sőt klasszabb.
Könnyűnek hangzik, de ez akkor ott kezdődik, hogy reggel együtt reggelizünk, és beszélgetünk egymással, nem? Meg este a vacsorát ugyanígy csináljuk, meg ha ebédelni tudunk, akkor együtt ebédelünk, és figyelünk egymásra? Ez? Így kell?
Ez nem hangzik egyszerűnek. És nem is arról van szó, hogy a lehetetlen életmódunk mellett vissza kéne állítani egy múlt századi lassabb életben jellemző reggeli menetrendet, amikor ma lehet, hogy egy öttagú család 3 különböző időpontban ébredés kell. De azt meg lehet tenni, hogy mindezt félmondatokkal, jelenléttel, érzelmi jelenléttel fűszerezzük. Tehát az nem mindegy, hogy hogy egy család reggel mondjuk, ha nem is tudott együtt reggelizni, azért úgy mozog, hogy közben lehet érezni, hogy figyelnek egymásra, és egyébként szeretik egymást, vagy mindezt úgy csinálja, hogy szétesőben van a család érzelmi rendszere akkor. És ez most nem arról szól, hogy ne lehetne kapkodni, tehát nem arról szól, hogy amikor apa a cipőjét fűzi, akkor közben nagyon kéne szeretni a 3 méterre lévő gyerekét, hanem arról, hogy az idegbaj ne öntse már el apukát, hanem emlékezzen arra, hogy ez itt most fontos, hogy rohanás ide vagy oda, munkahely ide vagy oda, az életben a munkahelyed nagyon fontos, a fizetése nagyon fontos, minden nagyon fontos, de a legfontosabbak azok az emberek, akikkel otthon van, és azok közül is a kiskorúak. Tehát, hogy ez egy szemléletváltás, hogy mindenki érzelmileg jobban megközelíthető legyen. A szülők ma nagyon sokszor nem veszik észre, és ezúton kérek bocsánatot minden szülőtől, ez most egy általánosító mondat, és nyilván nem vonatkozik mindenre, mindenkire, de szülőknek általában nagyon hajszolt az életük, nyilván elege van a munkájából. Nyilván, hogyha hazamegy, nagyon sokszor, akkor a beszélgetései zöme, mondjuk a hazaérkező élete párjával, akkor az arról szól, hogy már megint az a hülye mit csinált bent. De ez ilyenkor az történik, hogy a felnőttek ugye kiventilálják a feszültségeiket magukból. Ezt a gyerekek hallják, vagy nem hallják, de részesei. Akkor egy szülő, ha ezt így elmondta, és leengedte a feszültségét valamennyire, akkor ugye általában meg szokta kérdezni a gyerekét, hogy akkor mi van, hogy sikerült a nap, vagy ugye. Ha ő benne még rezeg valamennyi feszültség, akkor egy gyerek általában azért bőbeszédű nem lesz.
Azt mondja, semmi. Így vagy
van,
nem emlékszem.
Így van, és megy el a szobájába, és egyébként neki lesz egy ilyen élménye arról, hogy dolgozni az körülbelül olyan, hogy anyám, apám hazajön, és puffognak másfél órát. Tehát olyan nagyon vonzó azért nem lesz.
Mindenki járok iskolába.
És én nem azt akarom mondani, hogy úgy kell hazamenni, hogy az ember ott röpköd, és a csilláról lóg boldogságában, hogy milyen fantasztikus munkahelye van, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a mai gyerekek azok sokkal éles szeműbbek, mint a régiek. Nem azért, mert élesebb a szemük, mint régen, hanem mert régen, az információs kor előtt, inkább így mondanám, a szülőket védte egy dolog, és ezt úgy hívjuk, hogy paroszos tekintélytisztelet. A gyerekek nem is nagyon figyelték a szülők viselkedését, pláne nem vontak le belőle érzelmi konzekvenciákat. Ma egy 7 éves vagy 8 éves nagyon könnyen azt mondja mondjuk az apukájának, hogy már miért adnám oda a Viberemet, én se nézem a tiedet. Ugye ez egy másik fajta stílus, és azt mutatja, hogy a szülők tekintélypozíciója megváltozott, ennek 1000 oka van, de akkor is most már itt tartunk, hogy megváltozott, tehát alanyi jogon nem jár, tehát egy szülőnek ma érzelmileg megközelíthetőnek kell lennie, jó fejnek kell lennie, meg kéne próbálni humorosnak lennie, hogy így ilyenkor valami frappánsat visszaválaszoljon, hogy mucikám, még akkor is nagyobb vagyok, és erősebb ad ide. Szóval, hogy valami olyan viccessel kell tudni válaszolni, amiből egy gyerek egyszer csak megkezdi azt a folyamatot, amiben a tiszteletet a szülei kivívják.
Vívják. Nem hát értemlik, abszolút. Hanem most már vívják. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tarianna Mária, pszichoanalitikus, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.